Mai napon egy olyan fogalomról fogunk beszélni, ami a Bibliában több helyen is megtalálható. Sokszor beszél róla az írás, és nagyon fontosnak említi, de mégis úgy vagyunk vele sokszor, hogy nem mindig értjük egész pontosan. Ez a bölcsesség és az értelem. A bölcsesség és az értelmesség fogalma, főleg a bölcsesség, ami nagyon gyakran számos helyen előfordul. És fel is olvasom az alapigénket a Jób könyve 28. fejezetének a 12.-13. verse. Tehát ez a Jób könyve 28. fejezet 12.-13. vers. De a bölcsesség hol található? És az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávivő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. Ugye felteszi itt a kérdést Jób, hogy hát hol is van az igazi bölcsesség? Mit tudhatunk erről? Honnan kaphat az ember igazi bölcsességet? És utána ugye rögtön válaszol is rá, hogy hát halandó a hozzávivő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. Tehát valami olyan bölcsességről beszél itt Jób, ami nagyon kívánatos lenne, hogyha meg lenne, de ő úgy látja, hogy halandó ember ezt nem értheti meg. Mi is szoktunk gondolkodni a bölcsességről, meg az értelmességről, és van egy olyan közkeleti felfogás, hogy ahol a gondolkodás, a bölcsesség, a racionalitás véget ér, ott kezdődik a hit. Ugye addig, amíg gondolkodunk, amíg van nekünk emberi bölcsességünk, amíg átlátjuk a dolgokat, megértjük, addig mi el tudunk tájékozódni ebben a világban. Hogyha ez véget ér, ahol ennek a korlátait elérjük, a határait, akkor onnantól kezdve már csak a hit az, ami segíthet rajtunk, a jó Istenbe kapaszkodhatunk. És tegyük fel a kérdést, hogy ez a logika, vajon ez így van-e, ez megáll-e, vagy netán nem egészen így van. Lehet, hogy a gondolkodásnak, az értelemnek, a bölcsességnek van köze, igenis van köze a hithez, és az Isten dolgaihoz, és éppen ezért egy kicsit megnézzük, hogy mi is ez a fogalom. Ugye a világban is használjuk ezt a szót, hogy bölcsesség, és ha valakinek felteszik a kérdést, hogy hát mi az a bölcsesség, akkor lehet, hogy első reakciója az, hogy hát az az okosság, eszesség, amikor valaki okos, eszes gondolkodni tud, hát azt mondjuk, hogy bölcs ember. De azért úgy lehet érezni, hogy talán ennél valamivel több, valami mélyebb fogalom ez a bölcsesség. Amikor valakiről azt mondják, hogy bölcs öreg, akkor valahol ott van valami tapasztalat is mögötte, valami olyan tudás, ami egy egyszerű ilyen hétköznapi intelligenciával nem fedi le ezt a fogalmat, és én kerestem az interneten ezzel kapcsolatosan megjegyzéseket, hozzászólásokat, kíváncsi voltam, hogy mi erről az embereknek a véleménye, és találtam egy oldalt, ahol hát ilyen bölcsességeket írtak a bölcsességről többek között, és most itt ki is egy pár sort kijegyzeteltem. Azt mondja, hogy ez egy világi oldal volt, tehát nem volt igazán vallásos. Azt mondja, hogy okos az, aki sokat tud, sokat tanult, és ehhez megvan a vele született éles esze. Bölcs az, aki többet tud, mint amennyit megtanult, a tudását higgadtsággal, megértéssel, irgalommal és szelídséggel kezeli. Ugye, ő is érzi, hogy itt a bölcsesség az valamivel több, mint a sima okosság és eszesség. Másik azt mondja, hogy az okosság maga köré néz, bár egyre messzebbre próbál látni, mégis alapvetően e világ dolgait vizsgálja. A bölcsesség fölfelé tekint, a megtapasztalhatón túli összefüggéseket keresi. Az okosság a koordinátorrendszer vízszintes tengelye, a bölcsesség a függőleges. Az előbbi egyre távolabb jut időben és térben, az utóbbi mélyre ás és magasra tör, mindazt mérlegre téve, ami az okosságból fakadó tudás ad. Ezért el van az okosság Isten nélkül, a bölcsesség az nem. Tehát ugye ő is érzi, hogy az, hogy mi okosak vagyunk, eszesek vagyunk, ez, hát ez egy pozitív tulajdonságunk, de a bölcsességhez valami több kell. Ott valami isteni kell, valami más kell. Kisfaludi Sándornak van egy verse, ezt felolvasom rövid. Azt mondja, tudós lehetsz, de bölcs nem vagy. Éjt, napkönyvben, turkáló. Tudománnyal megrakott agy kedveltelt szív mellett jó. Nem ki ezrek éltét, tettét tudja, fejt is beszéli, de ki ember természetét mélyen érzi és éli, voltakról tud, jövendőt sejt, valóval él, kedvet nem ejt, ez így az úgy történvén, bölcsnek csak azt mondom én. Tehát azt mondja, hogy aki ember természetét mélyen érzi és éli, tehát ő nem csak ki ezrek éltét, tettét tudja, hanem aki az ember természetét is érzi és éli. Tehát, hogy valahol ő azért többet tud, mint amennyit megfigyelt a világból, hozzá tud még tenni valamit, amit a saját természetéből is megismert. Még olyat is mondott Kisfaludi, a bölcs mindent összevesz, ami volt, van, s ami lesz. Tehát a bölcsesség az valamiféle átfogó szemlélet, átfogó tudás, ami nem csak a sima kiértékelése a dolgoknak, hanem az összes körülményt együttvéve egy együttlátása a dolgoknak. És olyan szempontokat is, ami az emberi természetet, az etikai dolgokat is tartalmazza. Nézzük meg, hogy és ugye innen is láthatjuk, itt például még van egy ilyen, ezt is gyorsan felolvasom, a bölcsességről ezt a Pallas nagy lexikonba írja. Azt mondja, hogy egy régi magyar kifejezés szerint a bölcsesség az Isten erejének párája. Nem csak minden tudás, hanem tökéletes jóság is. Nem csak elméleti, hanem etikai fogalom is. Bölcsember a belátó, az okok láncolatát felismerő, a következményeket meggondoló, a szenvedélyein uralkodó, mértékletes, s a legjobb célból a leghelyesebb módon cselekvő ember. Deák Ferenc is azért a haza bölcse, mert benne politikai nagy elmével tapintat, mérséklet, soha meg nem zavart, a szenvedélyeken uralkodó nyugalom párosul. Azt mondja, hogy elméleti értelemben a bölcsesség az a tudás, mely az okok összefüggését, egységét keresi, és nem elégszik meg a közkeletű véleményekkel, hanem a dolgok lényegébe akar hatolni. Tehát azt mondja a lexikon is, hogy itt egy etikai szempont is van. Tehát a bölcsesség az nem csak az eszességnek, az okosságnak, hanem a jónak, az isteni értékeknek a jelenlétét is magába foglalja. Tehát már itt megdől egy kicsit az elmélet, hogy a sima emberi bölcsesség az nélkülözheti az isteni dolgokat, mert egyszerűen nem hagyható ki ez a szempont belőle. Az értelemről is egy pár szót. Ugye a köznyelvben azt tartjuk értelmesnek, hogy aki értelmesen gondolkozik, gyorsan átlát dolgokat, megér dolgokat. Itt is a Pallas nagy lexikon ír erről, azt mondja, hogy a gondolkodásnak az elme megismerő tevékenységének a megnevezése. Tényleges jelenség az, hogy elménk nem közömbös színhelye a benne létrejött érzeteknek, észrevevéseknek, hanem azokat igazaknak gondolja, azaz logikailag feldolgozza, és amit igaznak átlátott, arról azt mondjuk, hogy megértette. Az elmének ama sajátossága tehát, hogy valamit igaznak fog fel, be tud illeszteni a gondolatai körébe, vagy megért, ezt értelemnek nevezik. Ha valami történik, aminek az okait nem ismerjük, arról azt mondjuk, hogy nem értjük. Mihelyt megtudjuk, vagy megtaláljuk az esemény okait, és értjük, azaz be tudjuk ellentmondás nélkül illeszteni gondolataink körébe, logikailag feldolgoztuk, igazságát átlátjuk. Ugye ez egy kicsit másabb fogalom az értelem. Azt mondja, és itt is tulajdonképpen arra akarok rámutatni, hogy ha valamit igaznak látunk, és azt mondjuk, hogy ezt értjük, akkor azt megértettük, azt nem értjük, és azt nem tudjuk felfogni, ami értelmetlen, aminek nincs magyarázata. És nem tudom, hogy esetleg érzünk-e valami párhuzamot a Bibliával, és a Biblia mondani valójával, hogy nevezi Isten a gonosz embernek az ellentettjét, aki nem gonosz, arra azt mondja, hogy igaz ember. Ugye mi azt mondanánk, hogy jó ember. A gonosznak az ellentétje a jó. A Bibliában meg következetesen azt mondja, hogy igaz, igaz ember, megigazul. És az igaz embert az igazsággal állítja párhuzamba. Hogy az az ember, aki az igazságból való. És én sokat gondolkodtam azon, hogy hát az igazság az egy ilyen jogi fogalom, hogy valami igazság, arról le lehet bizonyítani, de most mi köze van a jóhoz az igazságnak. De az ember belegondol, akkor tulajdonképpen az igazság az a jó. Ami jó, az igaz, az igazság. Ami nem jó, a bűn. A bűnről mindig ki lehet mutatni, hogy értelmetlen. Hogyha a bűnnek lenne bármikor értelme, azt mondják, hogy hát időnként kell egy kicsit rossznak lenni, meg kell egy kis önzés az élethez. De be lehet bizonyítani, hogy ha a bűnnek lenne értelme, akkor nem lenne bűn, mert nem lenne rossz. Ha valaminek értelme van, akkor az már nem rossz. Akkor arra már szükség van. És azért nehéz nekünk ennek a lényegét megérteni, mert az ember nem látja át olyan tisztán, hogy a bűn az értelmetlen, hogy a bűnre nem is volt soha szükség, és hogy a bűn az csak pusztítást, és végső soron csak az emberiség kárát szolgálja. És akkor lát, tud az ember megtanulni Isten szemével látni, hogy ha el tudja választani azt, hogy ami bűn, az mindig rosszat szül, rossz következményei vannak. Abból semmi jót nem lehet kihozni. És az értelmes gondolkodás is, tehát itt is arra akartam rámutatni, hogy még a világi megfogalmazás, a világi definíciója, ugye a lexikonból kiemel definíció is azt mondja, hogy az gondolkodik értelmesen, aki valamiről látja, hogy ez igaz, és azt érti. És az értelmes ember ezt így látja. Aminek nincs értelme, az értelmesség fogalmába nem fér bele. Azt nem lehet megmagyarázni. Tehát itt is már felfedezhetők a párhuzamok. De menjünk tovább, hogy az időnk nehogy elfusson, szaladjon, mert ráadásul még azt el is fejtettem mondani, hogy most nem tudunk olyan sokáig maradni sajnos, de szeretnék azért ez a témán végig menni. Mit mond a Biblia a bölcsességről? Most egy kicsit belemegyünk, hogy a Szentírás erről hogy beszél. Ugye a bölcsesség fogalma többféle szempontból is megjelenik az írásba, és például van olyan bölcsesség, amire azt mondja az Úr, hogy azt kerüld. Például a példabeszédek 3. fejezete 5. versében, illetve 7. versében azt mondja az ige, hogy ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Tehát az ember vigyázzon a bölcsességgel, mert ha a magam ítélete szerint vagyok bölcs, akkor az nem biztos, hogy jóhoz vezet. Úgy folytatódik, hogy féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Az Ezékiel könyvében azt mondja Tírusról, van egy jövendőlés, azt mondja neki, hogy lám, hát bölcsebb voltál te Dánielnél, semmi elrejtett dolog nem volt homályos néked. Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, és gyűjtöttél magadnak aranyat és ezüstöt kincses házaidba. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítottad gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. Ímé ezért hozok rajád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcsességet szépsége ellen. A Tírus az ókori világ egyik nagy hatalmassága volt, aki hatalmas vagyont és aranyat, ezüstöt halmozott fel, és azt mondja az Úr neki, hogy kereskedésed közben megsokasítottad gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. Tehát itt is a bölcsességét valamilyen rossz célra használta fel, és Isten ezt nem tudta elfogadni. De ugyanakkor mégis az írás beszél egy olyan bölcsességről, ami viszont páratlanul értékes számunkra, és amire nagyon nagy szükségünk van. És hogyha a Jóbi igéhez visszatérünk, 28. fejezetben a 15. verstől ilyeneket ír a bölcsességről. Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető, nem mérhető össze ofir aranyával, nem drága onixsal sem zafírral, nem ér fel vele arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető, korall és kristály említni sem való, drágább a gyöngyöknél. Szóval ilyen szuperlatívuszokba ír, utána azt mondja, hogy A példabeszédek harmadik fejezetében, hogy boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Tehát boldog ember. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. Tehát boldog ember, életnek fája, és még ilyet is ír a negyedik fejezetben, hogy a bölcsesség kezdete ez. Szerez bölcsességet. Tehát amikor valaki a bölcsességnek az útjára lép, a Biblia szerinti bölcsességnek, akkor az az első gondolata, hogy szerez bölcsességet, szükséged van erre. Ez kell. Ez valami miatt nekünk nagyon fontos. Mitől olyan értékes ez? Én nem olyan rég figyeltem fel erre, hogy ezt ilyen nagy fontosságot tulajdonít nekünk az ige. Mert ugye, amikor az ember az Istent megismeri, akkor úgy van vele, hogy ebből a világi okoskodásból elege van, ő valami más érzi, hogy itt valami nem stimmel, és keresi az Isten segítségét. A saját életünkre is keressük, a saját problémáinkra is keressük az Istent, és meg is szeretnénk érteni, hogy mi történik itt a világon, mi történik a mi életünkben. És úgy vagyunk vele, hogy az Istentől várjuk ennek a magyarázatát, és azt reméljük, hogy ezt ő nekünk kinyilatkoztatja, a gondunkat viseli, és vezet minket. De az embernek nem jut eszébe az, hogy az Isten lehet, hogy pont úgy fogja ezt megtenni, hogy bölcsességet ad. Tehát az ember inkább egy passzív álláspontot foglalna el, holott az Isten valamit adni akar, hogy engem aktívvá tegyen valamilyen szempontból. És azt mondja, hogy amikor te elkezdesz bölcs lenni, akkor rájössz, hogy itt van a kulcsa a te életednek, hogy mit tudsz, mennyire vagy bölcs, mennyire látsz át dolgokat. Nem tudom, emlékszünk-e Salamon király esetére. Salamontól megkérdezte az Isten a királysága kezdetén, hogy mit kér. És hát kérhetett volna, mert fel is sorolta aztán az Isten, hogy nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, nem kérted az ellenségeidnek lelkét. Azt mondta Salamon, hogy ő bölcsességet kér. Mert érezte, hogy ezt a népet ő nem tudja kormányozni, neki ez nincs elég képessége. És azt mondta Isten, Istennek tetszett ez a kérés. És azt mondta, hogy bölcsességet kértél az ítélettételre. Ímé ezért a te beszédet szerint cselekszem. És aztán megadta neki a többit is, amit nem kért. Tehát Salamon is érezte, hogy itt óriási felelősség van, és neki ehhez kell valami, ami alapján ő tud tovább lépni. Kitől kapjuk mi a bölcsességet? Az írás azt mondja, hogy az Istentől kapjuk. Ugye több rendben is beszél erről, most nem akarom ezeket mind felolvasni, de például Józsuénak azt mondja, Józsuéről a Nun fia pedig beteljesedett bölcsességnek lelkével. Tehát amikor Isten őt elhívta, ugye Józsué volt Mózes utóda, azt mondja, beteljesedett bölcsességnek lelkével, mert Mózes tette vala reá az ő kezeit. Tehát Isten felruházta Józsuét arra a feladatra, amit kapott. Akkor például, amikor a sátrat építették, ugye a szent sátrat a sivatagba, akkor is akik a sátrat építették, és annak a kellékeit legyártották, azokról is azt mondja, hogy betöltötte őket Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben. Tehát ott is bölcsességnek nevezi, hogy felruházta őket egyfajta tudással, egyfajta tisztánlátással. De a törvény ismeretéről is ezt mondja a Biblia. Amikor Mózes kihirdette nekik a törvényt, akkor utána azt mondta, hogy megtartsátok ezért és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt. Tehát itt is azt mondja, hogy a bölcsességetek és értelmetek lesz. Tehát a tudásotok nő, valamit az Isten fog adni nektek, és nem biztos, hogy azt adja, amire ti számítottatok részéről, az ellenségeitek lelkét, a gazdagságot, a hosszú életet, mert mi azt várjuk sokszor, ugye, hanem ő bölcsességet ad. Bölcsességet ad az embernek. Egy kicsit a bölcsesség logikájáról, hogy is működik ez. Én nekem tulajdonképpen ez volt az érdekes, amikor ezt megértettem, hogy mi is ez a bölcsesség. Mert olyan megfogható, meg nem fogható eszesség, okosság, etikai része van neki. De mégis miről is van itt szó? Azt mondja a példabeszédek harmadik fejezete, hogy az Úr bölcsességgel fundálta a földet, és erősítette az egeket értelmével. Tehát, sőt, máshol azt mondja, hogy ő teremtette a földet az ő erejével, alkotta a világot az ő bölcsességével, és terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Hogy teremtett az Isten, ugye? Hogy teremtette a világ, az Isten a világokat, hogy a semmiből, a szavával, hogy tudta megcsinálni ezt, és mi ezt nem tudjuk, ez egy tökéletes rejtély, de mégis valamit tudunk. Azt mondja, hogy az ő bölcsességével és az ő értelmével csinálta ezt. És hogy tud bölcsességgel valaki teremteni? Mi ennek a titka? Ézsaiás könyve 46. fejezete írja, hogy emlékezzetek meg a régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Na, én ebből értettem meg, hogy mi is tulajdonképpen az Isten bölcsessége, és azon keresztül mi a mi bölcsességünk is. Isten kezdettől fogva látja a véget. Azt mondja, hogy minden ember sorsát az Isten már akkor tudta, mielőtt az ember megszületett volna, sőt, mielőtt a világ alapítása megtörtént volna, Isten már akkor tudta minden ember sorsát előre. Kezdettől fogva, sőt, az egész történelem lezárását tudta az Isten, napra, percre pontosan, hogy mi fog történni, még mielőtt a világot megalapította volna. És ezt nekünk nem lehet felfogni, ez egy olyan felfoghatatlan dolog, hogy ezt hogy tudta előre látni. Tehát az ember azt gondolja, hogy valamiféle mágikus képessége van, hogy a jövőben lát, mint egy képernyő, látja, hogy mi fog történni. De lehet, hogy a dolog az mégis egyszerűbb, olyan értelemben egyszerűbb, hogy mégis valamilyen szinten érthető, hogy ez hogy működik, hogyha hozok egy olyan párhuzamot, vagy egy olyan hasonlatot, hogy amikor az ember mondjuk házat épít, akkor lehet úgy is házat építeni, hogy rendelek egy terrótó téglát, és elkezdem rakni falakat. Aztán valami lesz belőle. Addig rakom, amíg falak lesznek, aztán majd teszek rá tetőt, aztán majd kitalálom, hogy fogok én abba lakni, meg hogy lesznek a szobák, meg hogy nem. De akinek azért van egy kis esze, és most itt Magyarországon az építkezéshez majdnem mindenki ért egy kicsit, az tudja, hogy egy házat azt úgy lehet építeni, hogy megtervezem először. Először kitalálom, hogy miért van nekem rá szükségem, hány szobát szeretnék, gyerekeknek kell-e szoba, nem kell később, mi lesz, ha majd a szülők megöregszenek, nekik is legyen hely, ne legyen hely, és akkor megtervezem, hogy hol lesz az alapja, hol lesz a konyha, hogy fogom berendezni a fürdőszobát, mi lesz a tetőtérbe, lesz-e kandalló, nem lesz, csak a pénztárca szab határt neki, de lényeg az, hogy amikor az első téglát leteszem, akkor én pontosan tudom, hogy fog az a ház kinézni. Sajnos a gyakorlat nem ezt mutatja, mert mindig megváltozik menet közben, de a hasonlatot értitek, hogy elméletileg az ember tud tervezni előre, és valamennyi időre tud előre látni. Megvan ez a képességünk. Aztán egy bizonyos pontnál tovább nem látunk, de valamennyire előre látunk, és az ember így éli az életét, hogy terveket épít, terveket sző, és megpróbálja azokat végrehajtani. És nyilván az élet hozza a meglepetéseket, de azt szeretjük, hogyha valamit, ha a napunkat is, ha meg tudjuk tervezni. Hogy reggel felkelünk, és azt mondjuk, hogy ma ezt szeretném megcsinálni, és milyen jól esik, amikor valamit úgy meg tudtam csinálni, hogy elterveztem, és akkor van az emberben egy elégedettség. Na most képzeljük el, hogy Isten úgy működik, hogy Isten egy olyan zseniális tervező, hogy ő pontosan azt mondja, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Az Isten tudja, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy a terve sikeresen és szerencsésen befejeződjön. És annyira tudja, hogy egyik tervet a másikra rá tudja építeni, a B és C variációkat is bele tudja ebbe fűzni, és ő tudja azt, hogy nem csak azt, hogy majd ennek a tervnek mi lesz a végén és a következőnek, hanem a századiknak meg az ezrediknek is a végén tudja, hogy mi lesz, és be is fogja azt teljesíteni, és véghez is tudja vinni. És annyira, hogy a kezdettől fogva már látja a véget. És nem csúszik be neki hiba, mert az Istennek nem csúszik be hiba. Tehát innen láthatjuk, az Istennek a bölcsessége az végére mehetetlen, ugye azt mondja az írás. Tehát beláthatatlan, tehát ő pontosan tud mindent. És mi az, amit akar nekünk adni? Nekünk egy ilyen rálátást akar adni az életünkre, hogy mi ne csak ennyit lássunk a mai napot, vagy a következő hetet, hanem mi lássuk azt, hogy kezdettől fogva lássuk a véget. Vagyis azt lássuk, hogy bizonyos dolgokat, ha megteszünk, annak mi lesz a következménye, és hová fog vezetni. És nyilván, ha ki sem mondom, már akkor is tudjuk, hogy Isten erkölcsi szempontból nézi az egész világot. Az egész terve az emberiséggel, a nagy küzdelem, a megváltás terve, az egy erkölcsi terv, hogy a jót a rossztól el tudja választani. És az embert is tulajdonképpen az erkölcsi okok miatt keresi meg, mert az ember úgy tud élni, akkor tud élni az ő világába, hogyha rossz nem tapad hozzá. Tehát az Isten terve az a bűn legyőzésének és a bűn kiiktatásának a terve az ember életében. És minket is ilyen fajta bölcsességre szeretne megtanítani. Tehát Isten nekünk olyan bölcsességet akar adni, ahol mi az ő koordinátorrendszerén, az ő szemléletével, az ő szemével látjuk azt, hogy a mi dolgainknak mi lesz a jó, vagy mi lesz a rossz következménye. És ilyen értelemben az ember egy földitől magasabb bölcsességet fog kapni, mert a földi ember ezt nem látja. A földi ember azt látja, hogy ha én így dolgozom, úgy ügyeskedek, úgy, akkor ennyi pénzt fogok gyűjteni, és de jó lesz. De az, aki az Istentől kapja a bölcsességet, az látja azt, hogy nem lesz jó. Az nem lesz jó, az még rosszabb lesz. Egész más dolog lesz jó, hogyha az ember csinálja, és az Isten ezt akarja nekünk adni. Ugye, amikor Salamonnak is adta az Úr a bölcsességet, akkor azt mondta, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között. Tehát az Istentől kapott bölcsességnek az egyik ismérve az, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között. De a Bibliában van egy nagyon frappáns összefoglalása, és ezt szándékosan még nem olvastam fel mostanig. Jobb könyve 28. fejezetében olvasuk ezt az igét, hogy ímé az Úrnak félelme az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Most így elsőre lehet, hogy nem olyan érthető, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség, de már az is felhívhatja a figyelmünket, és az is megragadhat minket, hogy ugyanez a kifejezés több helyen is előfordul a Bibliába, például a 111. Zsoltárba, vagy a példabeszédek 9-be is ugyanúgy megjelenik ugyanaz a szó, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Példabeszédek első fejezetében az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Tehát ez olyan sokszor visszatér, hogy tulajdonképpen ezt elfogadhatjuk az Istentől jövő definíciónak, hogy a bölcsesség az Úrnak félelme, az Isten félelme. És gondolom, hogy nem kell nektek túlságosan részletesen elmagyarázni, hogy az Isten félelem az nem azt jelenti, hogy félünk az Istentől. Az Isten félelem az azt jelenti, hogy az Isten dolgait abszolút komolyan vesszük. Tehát valamit félni, az Istent félni azt jelenti, hogy amit Isten mondott, azt én élethalál komolysággal veszem, és azt én minden fölé teszem, és minden elé teszem. Én, ott nincs helye mellébeszélésnek, nincs helye viccnek, nincs helye semminek, azt amit ő megmondott, azt én félelmetesen komolyan kell, hogy vegyem. És mert az félelmetesen igaz, és félelmetesen szép, és félelmetesen drámai, amit az Isten mond, mert az úgy van. Most nagyon röviden, de a Biblia is beszél róla, mert azt mondja, hogy az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tehát ezek ilyen nagyon frappáns tőmondatok. De minden benne van. Tehát a gonosznak gyűlölése, az mit jelent? Az ember magától ugye a gonoszt nem gyűlöli, mert nem is tudja, hogy mi az. Azt mondja a Pál apostol is, hogy azt se tudtam, hogy mi a bűn, mielőtt meg nem ismertem volna a parancsolatokat. Például nem tudta, hogy a kívánság bűn. Pál apostol írja a római levélben. Az ember nem tudja, hogy mi a gonosz, mi a bűn. De aztán megtudja. És amikor megérti, hogy az Isten hogy látja a bűnt, és maga is átlátja, hogy ez mennyire így van, akkor azt mondja, hogy meggyűlli, az ember meg tudja gyűlölni a gonoszt. És ez egy hatalmas áldás nekünk, ha mi meg tudjuk gyűlölni a gonoszt. És azt mondja, hogy az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tehát ha az ember eljut az igazi Isten félelemhez, akkor a gonosz gyűlölni fogja. És most Kössük össze az előbbi definíciót, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, vagy az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Hát a bölcsesség az az Úrnak félelme, és az Úrnak félelme az a gonosznak gyűlölése, akkor a bölcsesség is a gonosznak gyűlölése, ugye? Tehát ezek mind ugyanazt jelentik. Tehát a Biblia fogalomvilágába az igazi bölcsesség az a gonosz gyűlölése. Olyan egyszerű, nem? Olyan egyszerűen hangzik, és mégis az ember olyan könnyen mást hal bele. Tehát olyan könnyen kicsúszik a kezünkből, mert olyan közhelyes, hogy a gonosz gyűlölése, a bűn gyűlölése, hogy Isten bűngyűlölő. De az, hogy a bölcsesség is erről szól, és az embernek ez a mindennapi életébe szükséges, és hogy nekünk a mi mindennapi apró döntéseinkben szükség van bölcsességre, mert anélkül rosszul fogunk dönteni, és hogy végső soron ez olyan egyszerű, hogy csak a gonosz gyűlöléséről van szó, de mégis elrontjuk sokszor, nem? Tehát mégse vagyunk elég bölcsek. És ha visszanézünk az életünkre, akkor gyakran azt mondjuk, hogy hát ott is lehetett volna másképp csinálni. Most utólag látom, hogy ezt nem így kellett volna. Hogy hát ennek be is értek a következményei. És amikor meg benne vagyok egy helyzetben, akkor meg nem látom tisztán. Akkor meg kérem a Jóistent, hogy mutassa meg, hogy merre menjek, és nem látom tisztán. És hát van, amikor tisztában látom, de máskor nem látom tisztán, és akkor hibát követek el, és utána meg bánom, és amikor kiértékelem, akkor azt mondom, hogy igen, az lett volna jobb. És végső soron mégis olyan egyszerű, hogy egyszerűen a gonosz gyűlöléséről van szó, és az embernek ez kellene a legnagyobb érték legyen, hogy ezt átlássa, hogy az az út nem jó, mert az rossz irányba megy, abba a gonoszságban. De nem látjuk sokszor. És ugye az ige is azt mondja, és tulajdonképpen ez alapján akarom levonni a következtetés belőle, hogy ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket, kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, tehát az Úrnak félelmét meg kell értenünk. Hiába mondjuk ki, hogy a gonosz gyűlölése, de az embernek belülről kell érteni, hogy mi is az. Akkor értjük meg, amikor meglátjuk, hogy mi a gonosz, és lelepleződik a szemünk előtt. Amikor valamiről nem tudtuk, hogy gonosz, nem tudtuk, hogy rossz, de egyszer csak megértjük, és teljes, úgymond szépségével, vagy csúnyaságával lelepleződik előttünk, és látjuk, hogy ez valójában ez mi is, akkor jutunk el az Isten, akkor értjük meg az Úrnak félelmét. De ezt mindenkinek személyesen kell megértenie, mert elméletileg tudjuk, de ahhoz a példát is kell látni, a konkrétumot is kell látni, hogy az ember tényleg megértse, hogy ez volt az, amit én jónak gondoltam. Ugye ez személyes tapasztalat nélkül nem lehet. Azt mondja, hogy akkor megérted az Úrnak félelmet, és az Istennek ismeretére jutsz. Ez az igazi Isten ismeret. És így folytatja pár verssel később, meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától. Tehát a bölcsesség, itt most az értelemről beszél, és már röviden kitérek, hogy a kettő között van egy pici különbség, de igazából a kettő együtt foglalja magába ezt az egész fogalmat. A bölcsesség és az értelem az Isten embernek adott legnagyobb áldása, amit az ember sajnos sokszor elég kevésre becsül. Kevesebbre becsül, mint amennyire kellene. Azt mondja, hogy a meggondolás és az értelem, ami őrködik feletted és őriz téged, az fog téged megszabadítani a gonosznak útjától, amit az Istentől kapsz. És attól hogy úgymond nem olyan triviális ez az információ, hogy előtte ott van, hogy ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mind az ezüstöt, és mind a kincseket, kutatod azt. Tehát az embernek nincs ez meg. Még akkor sincs meg, ha azt gondoljuk, hogy megvan. Ez alapból nekünk nincs meg. Mi ezt nem látjuk át. Tehát azt az isteni látást, hogy előttünk a gonosz lelepleződjön, mi ezt nem tudjuk látni. És amikor az ember az igét olvassa, és az Isten dolgain gondolkodik, akkor időnként biztos, hogy már ti is megtapasztaltátok, hogy kinyílnak dolgok, megér dolgokat, megvilágosodnak dolgok, hogy ezt én nem értettem mostanig, de most megértettem, és ez olyan homályos volt előttem, de most így lelepleződött, most úgy látom az összefüggéseket, hogy itt tényleg itt a jónak és a rossznak az összeszövődéséről van szó, és szét tudom bontani a szálakat, és tisztán látom. És hogyha az ige kutatást, hogy ezt a fajta szemléletet, ezt a fajta gondolkodást hanyagolom egy ideig, mert a világ dolgaival vagyok elfoglalva, a mindennapi dolgaimmal vagyok elfoglalva, akkor ez a látásom elhomályosul egy idő után. Én ezt már sokszor megtapasztaltam. És az ember azt gondolja, hogy ha valamit megértett a Bibliából, akkor az már mindig úgy lesz. De az a baj, hogy vissza tud alakulni az élő tudás és az élő ismeret, vissza tud alakulni egy elméleti tudássá, ahogy volt egyszer. Valaki azt mondta, hogy amikor ő az igét hallgatja, akkor vannak olyan pillanatok, amikor életre kelnek a szavak. Azt mondja, olvasom, úgy olvasom, mint egy könyvet, értem, hogy mi van ott, de úgy különösebben nem mozgat meg, és egyszer csak életre kelnek. A holt szavak életre kelnek. És azt érzem, hogy itt minden él, én bennem is életre kell. És megértek dolgokat, és átlátok dolgokat. Na, akkor szólt hozzám a lélek, akkor gyújtott világosságot az én lelkembe. Akkor kaptam igazi bölcsességet az Istentől, és akkor tudok látni úgy, ahogy ő. De ha erre nem vigyázok, akkor ezek az életre kelt igék ismét elalszanak és meghalhatnak. Tehát itt most több következtetést is le kell, hogy vonjunk. Egyrészt a bölcsesség, amit az Isten adni akar. Tehát az embert azért teremtette értelmesnek, és az ember azért hasonlatos az Istenre, azért vagyunk Isten képűek, mert tudunk gondolkodni, tudunk erkölcsi értelemben gondolkodni, és értjük az Isten gondolatainak egy részét. Tehát az Istennek az erkölcsi gondolkodását képesek vagyunk megérteni, és képesek vagyunk azzal azonosulni. Ettől vagyunk Isten képűek, és ha az ember belegondol, hogy minket az Isten ilyenre tervezett, ilyenre alkotott, akkor értelmetlen lenne, hogy az Isten ennek ne szánjon szerepet. Tehát nekünk, a mi értelmünknek, a mi bölcsességre való képességünknek Isten szerepet szánt. Isten ezt okkal teremtette így meg. Nekünk azt használnunk kell. Ezt azért adta, hogy mi ezt használjuk. Mi használjuk az agyunkat, gondolkodjunk. Ez az egyik dolog. Tehát, hogyha Istentől áldást kérünk, Istentől valamit kérünk, akkor az Isten legszívesebben ezt fogja adni. Mert ez nekünk az iránytű, ez mutatja meg, hogy merre van a jó és merre van a rossz. Ez jelent nekünk védelmet, hogy meggondolás őrködjön felettünk és értelem őrizzen minket, hogy megszabadítson minket a gonosznak az útjától. De ezt kérnünk kell, ezt kutatnunk kell, kiáltanunk érte, ezüstért, aranyért, ugye, így jelképesen, ahogy mondja, és ha megkaptuk, akkor őriznünk kell. Nem szabad hagyni elveszni, mert elveszhet. És tulajdonképpen, hogy tegyük fel a kérdést, hogy mi az, ami igazi meggyőző, igazi erőt ad az embernek a keresztény életében. Sokat gondolkoztam, hogy azok az ős keresztények, akiket az oroszlánok elé vetettek, vagy akiket mágián megégettek, azoknak honnan volt erejük, hogy ezt elviseljék? Mert én is hiszem, hogy van Isten, és vannak tapasztalataim vele, de én nem tudom elképzelni, hogy engem az oroszlánok elé vetnének, vagy mágiára, és akkor én attól nyugodtan énekelve felsétálnék oda. Honnan volt nekik erejük? Onnan volt erejük, hogy valamiben biztosak voltak. Ugye, amikor mi biztosak vagyunk az igazunkba, valaki minket megtámad valamivel, vagy valamivel meghazudtól, vagy ellenünk támad, és mi tudjuk, hogy ez nem igaz, amit ő mond, mi tudjuk, hogy mi az igazság, akkor olyan nyugodtan tudjuk mondani, hogy nem igaz, az az igaz, amit én tudok, mert így van, mert én ezt tudom, hát én tanúja voltam, én voltam ott, én láttam. Az embernek a valódi meggyőződés tud erőt adni. Hogy én tudom, azt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy kinek hittem. Tudom, én tudom, hogy az igaz, amit én hittem, én azt megtapasztaltam, hozzám szólt az Isten, én tőlem ezt senki nem tudja elvenni. És amikor tudom, hogy egy ilyen hatalom őrködik felettem, és nekem igazi meggyőződésem van erről, 100%-os meggyőződésem, akkor én ezt nem fogom odaadni azért, mert valaki erőszakos, és nem fogom azt feladni. Hát én tudom, hogy az úgy van, és tudom, hogy ráadásul az Isten őriz is engem, az Isten engem nem enged ki a kezéből, tehát meg is bízhatok benne. Tehát nem csak tudom, de meg is bízom benne. Tehát ez a szilárd meggyőződés, hogy én biztos kezekbe vagyok, és én nekem ebben nem rendül meg a hitem, nem bizonytalanodok el benne, ez ad az embernek igazából erőt. Az erőtlenség mindig abból van, amikor én elbizonytalanodok. Nem? Elbizonytalanodok, hogy vajon az Isten most fog-e segíteni? Lehet, hogy hát ő biztos van, de lehet, hogy most valamiért mégsem, mert most úgy olyan csendben van, most lehet, hogy az én bűneim, vagy lehet, hogy talán nincs is. Tehát úgy, amikor az ember úgy elbizonytalanodik, akkor erőtlenedik el. És amikor tudja, hogy van, akkor van ereje. Na most, mi ad nekünk igazán erőt? A meggyőződés. Honnan van a meggyőződés? Úgyhogy az értelmünkkel átgondoljuk, hogy mi történt, mit tanultunk, mit értettünk meg, mi volt a mi életünkben. Kiértékeljük, kezdettől fogva látjuk a véget, látjuk a folyamatok kezdetét, végét. Az igazi bölcsesség. Az igazi bölcsesség ad nekünk erőt ahhoz, hogy meglegyen a meggyőződésünk. És most térek még vissza egy pillanat erejéig, és az értelmünk, azt mondja az ige, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Tehát ha a bölcsesség az a gonosz gyűlölése, az értelem az a gonosztól való eltávozás. Az értelem az egy kicsivel több, abban van egy cselekvés is. Mert a bölcsesség, a gonosz gyűlölése, az még önmagában csak egy érzelmi viszony, vagy értelmi viszony a gonoszhoz. De amikor az ember azt mondja, hogy én bölcs vagyok, de most értelmes döntést hozok, abban van egy cselekvés. Na most a kettőt nyilván együtt értjük, mert csak így van értelme. Most nem volt idő, hogy mind a kettőt külön kifejtsem, de lényeg az, hogy az bölcsesség és az értelem, ez mindig egyébként párosan szokott a Bibliában szerepelni. Az egyik azt jelenti, hogy felismerem, lelepleződik előttem, az értelmes döntés pedig azt jelenti, hogy eltávozom tőle. Úgy döntök, hogy én azon az úton nem megyek. Így itt fejeződik be az ember döntése, és így dől el az ember sorsa, hogy ehhez hogy viszonyul. Azt hiszem, hogy nagyjából, hát még lennének gondolatok, de szerintem én igazából erre szerettem volna rávilágítani, hogy ne legyünk olyan keresztények, akik, ez egy nagy kísértés, nekem is, hogy jön egy nehéz helyzet az életemben, nem látom át, és várom az Istentől a segítséget, amit az Isten megígért, hogy segít. De mi valamiféle sült galambot várunk, hogy majd hirtelen így elrendeződnek a dolgok, hirtelen megszűnnek a bajok. És a segítség az nagyon sokszor úgy érkezik, hogy az Isten kiutat mutat. Mutat egy kiutat, de úgy mutat kiutat, hogy én átgondolom, hogy hát ez lenne a helyes. Ha ezt teszem, akkor ennek nem lesz helyes. Ez helytelen, ennek ilyen következménye van. Ha ezt teszem, akkor ennek olyan következménye lesz. És akkor látom azt, hogy de mit mond az ige. Mert az ige mindig valamit mond, és hogyha azt teszem, hát akkor annak is vannak következményei, de akkor meg tudok maradni az egyenes úton, és tudom, hogy annak a vége az jó lesz. És szépen így kitárul előttem egy olyan perspektíva, egy olyan látás, amivel el tudok igazodni ebben a bajban. Tehát az Isten tud utat mutatni, és sokszor így a gondolkodásunk a bölcsességen keresztül ad nekünk gondolatokat, irányt, hogy mi megértsünk dolgokat, és hozni tudjunk egy értelmes döntést. És az Isten segítsége legtöbbször ilyen. Persze van olyan segítsége is, amikor tényleg csodát tesz. Van, amikor észre se vesszük, és tényleg elrendeződnek a dolgok körülöttünk. De jó Isten minket gondolkodtatni szeretne, megtanulni és helyesen dönteni. Nem tudom, nem volt ez túlságosan tömény így, de ez nekem egy nagy felismerésem volt az elmúlt időszakban, hogy erre jobban oda kéne talán figyelni, pont ezért, mert az írás is azt mondja, hogy keressed azt, mert ez neked érték, és a bölcsesség kezdete azt mondja, az, hogy szerez bölcsességet. Hát kívánom, hogy ti is szerezzetek igazi bölcsességet és értelmet, hogy a Jóisten útjait minél jobban megértessük mindnyájan. Amen.